Következő műsorunkban Lukovics Milán atya összeállítását hallhatják a zene ünnepe alkalmából.
Kedves hallgatóim, június 21-e a zene ünnepe, én Lukovics Milán vagyok. 1982-ben tartották meg ezt először egy francia zenetudós kezdeményezésére, tehát 40 évvel ezelőtt. Nem túl mély dologról van tehát szó, arról, hogy a nyár első napját zenével köszöntsük. Nem tévesztendő össze ez a nap a zene világnapjával, ami október 1-én van, Yehudi Menuhin kezdeményezésére már 1975-től megtartják, és a világ legnagyobb hatású zenészei előtt tisztelegnek ezen a napon. Június 21-én egyszerűen arról van szó, hogy a nyár első napját köszöntsük zenével. Persze mit is jelent az, hogy a nyár első napja van naptári nyár, június 1-ével kezdődik, van meteorológiai nyár, aminek a kezdete általában bizonytalan, és van a csillagászati nyár, az év leghosszabb napja. Innentől kezdve sajnos rövidülnek a nappalok, de hát persze minden ok arra, hogy szép zenéket hallgassunk. Azonban túl kézenfekvő ötlet lenne ez ebben a rövid műsorban, úgyhogy inkább arra gondoltam, hogy a költészethez fordulok, és kimeríthetetlen kincses bányára találtam József Attila Távol zongora mellett című verse. A következőképpen hangzik. A hangok ömlenek a zongorából, mint illatos teából száll a gőz. Lassan simítja arcomat a mámor, s bennem most 100 élet kergetőz. Mártának hangja jut eszembe mostan, oly bársonyos volt, s ez nem az övé. Szegény, talizmánt tőle nem is hoztam, szemem mered a zongora fölé. A csókos ajka itt remeg előttem, ó jaj, hogy tőle messze elvetődtem, ó jaj, emléke miért oly erős. Hová kell mennem, nem enyhít a távol, és hangok ömlenek a zongorából, mint illatos teából száll a gőz. Egy szonetről van szó, a versekben is rengeteg a zeneiség, mindenek előtt a ritmusa, de aztán persze az alliteráció. Hangot hallom, piros pünköst, rögtön fölfigyelünk rá. Legelőször kisgyerekként talán a rímek ragadják meg a képzeletünket, de nem az a versnek a fő zenei eszköze, hanem például a szórend megváltoztatása, ugye Arany János vagy Babics mekkora mestere volt ennek. Arany János ugye azt írja Velszivárdokban, 500 bizony dalolva ment lángsírba Velszivárd. Mennyire lapos lenne, hogyha egyszerűen azt mondta volna, hogy Eduard, angol király, 500 velszi énekest ítélt mágia halára. Olvassuk Reményik Sándor Hangszerek című versét. Van költő, kinek lelke hegedű, s játszik rajta egy lány. A hegedűt kis álla alá tartja, s játszik rajta, ahogy kedve tartja. Van költő, kinek lelke hegedű, s játszik rajta egy lány. Van költő, kinek lelke kürt, s riadót az idő fúj bele, és hangját szikla lelkek verik vissza, és hangjával egy ország lesz tele. Van költő, kinek lelke kürt, s van költő, kinek lelke aeol hárfa, és nem nyúl hozzá kéz, csupán a szél, mely végtelenből jő, és végtelenbe vész. Van költőkinek lelke, aeol hárfa. Az ismétlődő sorok. Ez is micsoda zeneiség. Reményik Sándor, hogy az első versszaka 6 soros, 2 sor az elejéről megismétlődik a végén, aztán utána a másik 2 versszak 5-5 sor, és az első sor ismétlődik. Hányan éltek a költők közül ezzel a nagyszerű eszközzel. Tehát a vers önmagában is zeneiséggel bír, dalokat írunk, amiket utána sokszor meg is zenésítünk. Persze egy igazán jó ritmussal, vagy hangfestő szavakkal ellátott vers nem is szorul rá arra, hogy megzenésítsék. Néha talán éppen ront rajta. De hát nagyon sok verset persze pont az ismertetett meg szélesebb közönséggel, hogy valaki ügyesen meghangszerelte, megzenésítette, énekelte, és a dallam megerősítette a szövegnek, a versnek a mondandóját. A nyelvnek és a költészetnek a zeneisége talán Vörös Sándornál tűnik elő nagyon különlegesen. Mindjárt ismerjük azt a gyermek versikéjét, hogy éj mélyből fölzengő, csinglingling száncsengő, száncsengő csinglingling, télöblén halkan ring. Földobban 2 nagy ló, kop-kop-kop, 8 patkó. 8 patkó, kop-kop-kop, csöndzságból hangot lop. szétmálló hangerdő, csinglingling, száncsengő, száncsengő, csinglingling, télöblén távolring. Egy egyszerű kép, mi távolból feltűnő, felbukkanó lóvontatta szán, amelynek csengője van, és aztán utána, hogy elhalad mellettünk, szépen lassan elvész az éjnek a csöndjében. Nem is a mondanivaló érdekes, talán nincs is különösebb mondanivalója a versnek ezen a felvillanó képen túl, hanem inkább egy zene az egész. Sok költőnek a vers címeiben is fellelhetők zenei kifejezések, vagy éppen hangszerek. Tóth Árpád, mint halk hegedű szó, olvassuk. Mint halk hegedű szó távoli korcsmából, felém muzsikál a messzi ifjúságból. Bár a hátam mögött az ajtót bevágtam, egy-két gyönyörű, halk, andalodó vágyam. Hely, halk hegedű szó távoli korcsmából, felét figyelek ma az üres korcsmából. Muzsikálj, régi vágy, fütyörész emlék, mintha megint az a régi lennék. Tóth Árpád a maga szomorúságra hajló hangulatával gondol vissza a régi időre, és ugye a rímnek is vannak fantáziadús megvalósulásai. Néha egyszerűen csak az utolsó magánhangzó, vagy egy-két mássalhangzó ismétlődik, de itt egészen szójáték az, amit űz Tóth Árpád korcsmából, ismétlődik ugye az első és a második verszak első sora, és utána a második verszak második sorában erre a korcsmából szóra rímel, hogy korcsmából. Na hát valahogy ilyen telitalálatosan ki tudta fejezni ő is a hangulatát a versnek a zeneiségével. De hát Juhász Gyula Hegedű című versét is olvashatjuk. Ha meghalok, a csönd oly nagyszerű, elhallgat-e világi tájakon egy fájó hegedű. Egy hegedű, mely boldog emberek, a végtelen, reménytelen borút zengette meg. A bánatot, hogy nincs igazi öröm, és nincs igazi vágy, mely teljesül e vérkönnyes rögön. A bánatot, mely legszebb mégis itt, mely borban, kében, bíbor isteni virágként kivirít. Ha meghalok, a csönd az én hazám, akkor fogok én élni, győzni majd igazán. Ez is milyen elgondolkodtató ez a vers. Pont a hegedűt találja meg, amely ki tudja fejezni a létnek a szomorúságát, az életnek a sok tragédiáját, de mégis úgy, hogy valami isteni virágot egyúttal felcsillant, és felkelti a vágyat arra, hogy hát majd ha csönd lesz, majd ha meghalok, akkor fogok élni, győzni igazán. Valahogy ennek a csöndnek a szerepét Beethoven 8. szimfóniájának az utolsó másfél percében hallgassuk meg, ahol minden hang után szinte ugyanolyan hosszúságú szünet következik, és mégis valahogy ezek a szünetek, ezek a kis csöndek is egészen szerves részei a muzsikának, anélkül elveszíteni azt a hihetetlen súlyát, amit ez a rövid idő jelent a számunkra. És fel kell idéznem I.S. Gyulának Bartók című versét. Talán nem annyira a zenéről szól, mégis jól ráérez Bartóknak a művészetére, és hát ezen keresztül fejezi ki a maga látását a létről, és aztán majd hallgatunk persze egy kis Bartók zenét is. Hang zavart, azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz. Azt, földre hult pohár fölcsattanó szitokszavát, fűrész foga közé szorult, reszelő, sikongató jaját tanulja hegedű s éneklő gége. Ne legyen béke, ne legyen derű a bearanyozott, a fennen finom, elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj sötét szívekben. Hangzavart, azt, Ha nekik az, ami nekünk vigasz, ha van, van lelke még a népnek, él a nép, s hangot ad. Egymásra csikorított vasnak és kőnek szitok változatait, bár a zongoras a torok fölhangolt húrjaira, ha így adatik csak vallania a létnek a maga zord igazát. Mert éppen hangzavar, e pokolzajt zavaró harci zaj kiált harmóniát. Mert éppen ez a jaj kiált, mennyi hazugul szép éneken át, a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit, vagy belevész a világ, ha nem a nép szólal újra fölségesen. Szikár, szigorú zenész, hű magyar, mint annyi társait közt hírhedett, volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahová leszálltál, hogy éppen mélység még szűk bányatorka hangtölcsérén át, küldted a sikolyt föl a hideg-rideg óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bartókban is sokszor talán nem értjük a diszonanciákat, azt, hogy nem valami örömzenét írt, na de hát abban a korban, amikor élt, mit is írhatott volna mást, ami igaz? Úgyhogy hallgassuk meg Bartók Béla második szvittjének utolsó taktusait. A zene és a költészet összefüggése még az, hogy amit irodalomórán tanultunk, talán középiskolában, hogy katarzist okoz, megtisztulást, fölemelkedést. Heidegger azt mondja, hogy a remek mű élvezésekor egy eddig még el nem gondolt létigasság derül ránk, megvilágítva bennünket. Valami titok, tiszta, evidens sugárzásával. A hittitkok is ilyenek, ezért gondolom, hogy a remek mű korhoz, korához nem kötötten él. Változik a még mindig tartó teremtés részeként, részeseként. Sokszor keressük azt, hogy miről szól a zene. Persze van olyan zene, ami megzenésít egy szöveget, vagy kísér egy drámai történést. A zeneszerzőnek volt egy programja, hogy mit akart kifejezésre juttatni a zenével, de a zenének nem kell jelentenie semmit. Érzelmeket közöl, inspirál, fölemel, önmagáért létezik, ahogy Stravinsky fogalmaz, teljesen független az általa ébresztett gondolatoktól. Van, aki az irodalomban vagy a költészetben is csak azt keresi, hogy szép gondolatokat fejezzünk ki. De hát a költészet vagy az irodalom is ennél több. Egy regény az egészen külön világot teremt, amiben belehelyezkedünk, beleéljük magunkat. A zenének sem kell feltétlenül valami konkrét gondolatot vagy képet lefestenie vagy közölnie, hanem érzelmi mozzanatokat, idézelő örömet, bánatot, gyászt, lelkesedést a természethez visz közel, és akkor szépen lassan megtanuljuk a zenét önmagáért szeretni. Ami szintén különleges, hogy a zenének mennyi köze van a mozgáshoz. Magával sodor, önkéntelenül is megmozdulunk, vagy akár táncra perdülünk, úgyhogy Liszt Mephisto keringőjének egy részletét hallgassuk meg. Thank you. Hogyan hallgassunk zenét? Mindenek előtt teljes figyelemmel, többször ugyanazt, különböző felvételeket összehasonlítva, hagyjuk, hogy hasson ránk, figyeljük azt, hogy mit ébreszt bennünk. Aztán persze jól tesszük, ha utána olvasunk, elolvasunk mindent, ami a kezünk ügyébe kerül, a műről, a zeneszerzőről, esetleg az előadókról. Figyeljünk arra, hogy miből építkezik a zeneszerző. Nagyon sokszor ismétlésekből. Egy egyszerű témára építi fel a művének akár egy egész tételét. Ez sokszor megismétli más hangszereken, kicsit más fekvésben, gyorsabban vagy lassabban, megfordítva akár, játszik vele. A fő téma mellett talán megfigyelhető egy másik téma is, akár más hangulatban. Próbáljuk követni ezeknek a mozgását. Ritmusról már beszéltünk, nagyon fontosak a hangszerek. Egészen más, hogy hangzik valami csak zongorán, mint meghangszerelve egy teljes zenekarra. Hatalmas élmény, amikor egy új mű, amelyet még nem ismerünk, szépen lassan kinyílik előttünk, megragad bennünket, ott tart, arra késztet, hogy újra és újra meghallgassuk egyik-másik részletét. Mutatok egy ilyet is, ami nem olyan régen ragadta meg így a figyelmemet. Georg Friedrich Händel Alexanderfest című művének egy részletét halljuk.
Strike the golden lyre again. And louder yet. And yet a louder strain. Break his bands of sleep asunder. Like a rattling peal of thunder.
A zene ünnepén nem feledkezhetünk el arról sem, hogy a zene fölemeli a lelkünket, egyenesen a teremtő arcába tekinthetünk, úgyhogy műsorunkat Vivaldi 4 évszak című művének nyár tételével fejezzük be. Köszönöm a figyelmüket, Lukovics Milánt hallották. Thank you.
Lukovics Milán atya összeállítását hallhatták a zene ünnepe alkalmából.
Mária Rádió.
Következő műsorunkban Böjte Csaba testvér tanítását hallhatják. Az elmélkedés címe: Építsük együtt Isten országát.
Kedves gyerekek, nemrég megosztottam egy ilyen kis filmet. Egy gólya áll, fészkén így szétrakja a lábát, nagyon-nagyon fúj a szél, égeső van minden. És ott alatt ott van a kicsi gólya fiókák, hát akkor bújtak ki a tojásból olyan, hát csórék voltak, ugye az végül. Akkor kibújik a tojásból, nincs rajta tollú. Nagy csőrükkel hadonáztak, és látszik, hogy az anyuka nagyon-nagyon kapaszkodik abba a kis gólyafészekbe, hogy el ne vigye a szél. És hogy néztem, hogy hát az előtte pár héttel volt, hogy igazából, hát most jött a tavasz, nem? Ez a gólya hazatalál. Egyáltalán tud ő tájékozódni, nem? És társat keres, párt keres magának. Fészket épít. És havaszhat, eshet, fújhat a szél, végzi a maga dolgát. Tudja, hogy neki az a dolga, hogy kicsi tojáskákat le kell rakni, kotolni kell rajta. Ki kell, és ki kell a tojásból a kis gólya. És utána elmegy a mezőre, és összeszedi a tücsköt, bolhát, békát, kígyót, amit ér, és az hazaviszi az ő fiainak, felneveli. Igaz? Tehát olyan szép, olyan döbbenetes, hogyha belegondolunk, hogy igen, a gólya tudja a dolgát. És annyira érdekes, ugye, mert a gólyák igazából két úton mennek innen Európából, hát ugye Afrikába, egész Afrika végéig lemennek. Az egyik részig elrepül Gibraltár felé, és ott megy keresztül Afrikára, és ott mennek lefelé. És a másik fajta gólya, ugyanaz, így mi nem tudjuk megkülönböztetni őket, de ők ott arra Isztambul felé, Boszporusz felé repülnek, és keresztül akkor Egyiptom, s tegyen, több mint 5000 kilométer. És a tudósok kíváncsiak voltak, és egy ilyen fészekből kivettek egy olyan tojást, hát amelyiknek a szülei, hát ugye arra felé jártak, a Gibra határ felé. És berakták egy olyan fészekbe, gólyamama alá, aki a másik útvonalon járt. És kíváncsiak voltak, hogy ki kell, hát mit csinál. És nem a szüleivel ment, nem a testvéreivel, na, tehát most a testvéreivel repült, hanem azon az úton, amelyeken az ősei jártak, azon ment. És következőben ugyanoda visszajött. Igen. Én azt gondolom, hogy őseink kitapostak itt egy útat gyímesekben. Ezek a szép kaszálók, megművelt szántóföldek, az erdők, kitaposták ők ezt az utat, nem? És nem mentek el. Felnőttek itt, és hát gyermekeket vállaltak, neveltek. Annyira tetszik, ugye itt van egy templom, itt a gyímesekbe, hát a Bükkhöz tartozik a Péter és Pál templom. És ugye most nem sokára lesz Szent Péter és Pál ünnepe, és elmentünk erre a búcsú szentmisére, és hát ugye Salamon Józsi atya mondta, hogy menjünk el ebédelni egy családhoz. És nagyon aranyos bácsi volt, és azért mentünk hozzá, mert neki elő-hátul névnapja volt. Úgy mondta, Péter, Pál. Tehát a családneve a Péter, és a keresztneve Pál, vagy fordítva, de tudom, hogy elő-hátul neki névnapja volt, és akkor elmentünk hozzá, és hát ott volt négy fia volt, és leszem, négyen vagy ötő voltak gyermekei, és mindeninek ott volt a felesége, az unokák, minden, és az öreg Csángó bácsi kezébe vette a poharat, felállt, mikor minden meg volt terítve szépen az asztal, párolgott a finom húsleves, és azt mondja, nekem tetszve, nem is olyan régen, egyedül voltam. Aztán jó Isten, megajándékozott egy ügyes asszonykával, szült nekem szét fáin négy gyermeket, és felneveltük. Építettünk egy házacskát. Teszem az áldomás patakában laknak, vagy valahol itt a közelben, és azt mondja, hogy hát Istennek legyen hála, ma 19-en dicsérjük együtt az Isten. Mert gyerekével, unokájával, menyével együtt 19-en ültünk ott az asztalnál. És olyan szép volt, mert ez a bácsi, hát hogy mondjam, kiesett a könnye, elsírta magát, és leült. És úgy elgondolkoztam, hogy ha valamiért érdemes élni ezen a földön, az pont azért, hogy amikor megöregszel, ne legyél egyedül, és tudj hálát adni az Istennek, gyerekeiddel, unokáiddal, a jó Istennek. Ez a bácsi egyszer volt ki ebből a gyímesi völgyből, amikor elvitték katonának. Hazajött, és azt mondta többet, ő már Szereda is külföld neki, az már ott már Szépvíznél, az már idegen ország, oda nem megy ő el. Itt élte le az életét. Árva gyerek volt. Nem erős, nem küldték itt iskolába, mert ugye abban az időben egy árva gyereket, hát odaadtak valami rokonnak, vagy valakinek, és ugye az állatokra, és felhányódott. És így élte le az életét, és mégis én annyira csodáltam, mert, hogy mondjam, szülére hallgatott. Megtette azt, amit hát egy ügyes embernek meg kell tennie. És visszanézett az életére, és örömébe elsírta magát. Hát mi ezt szeretnénk, hogy ti is ilyen emberek legyetek, hogy szépen felnőjetek, ügyesen. Hogy mondjam, keressetek egy-egy asszonynak való. Szüljön nektek ügyes kis pureceket. Nem, legyen akit gondolni, nevelni. És legyen meg nektek is, az a domboldalon, az a itt a pár hektár, az az enyém. Ugye a Gyergyői házban itt Hajni néni valahol itt van, ők nevelték fel egy három kúti legényt. Úgy hívják, hogy Erdő. Na és bekerült hozzánk, hát ő volt a legkisebb beisze az osztályba. Tehát olyan pici volt, hogy mindig azt hittem, hogy most jön a nagy csoportból. De vicc, ide-oda, de nagyon olyan csip meg fog meg legény volt, volt ilyen székely vágta, és első lett. Tehát, hogy nem tanult ő a lovaglás, nem tudom, nagykönyvből, hanem, na, benne volt a vérében. És aztán elment külföldre dolgozni egy kicsit, aztán egyszer elég gyakran kezdett jönni Dévára, elég azt hittem hozzám jön, de aztán kiderült, hogy hát nem éppen hozzám jött, és egyik leányunkat elvette feleségül. És kiköltöztek oda Háromkútra. Azt mondja, ez a nagyapám birtoka. De olyan, mint hogyha itt ez a völgy lenne a zövé a birtok. És képzeljétek el, úgy van, hogy akkora különbség, szintkülönbség van a birtokon belül, az a 13 vagy 14 hektáron, hogy azt mondja, hogy nyáron kihajtsuk oda a hegyekbe. De a ház kerten belül van, és ott vannak az olyan jószágok, vannak neki tehenei, juhai, tehát ilyen állatai, és akkor télen azt mondja, lemegyünk a völgybe. De itt, hogyha tehát olyan közel van neki, annyira tetszett, és minden fát tud, ki mikor ültette, nem tudom miféle, és hát hogy mondjam, eltartsa az asszonykát. És nagyon-nagyon tetszett, mert ugye a lány, hát az diván nőtt fel, de ő hát Szent Király, Székely Szent Király, udvarhely mellől van, tehát ő nem csángó. És mégis, amikor volt mostan egy ünnepség, hát mind a ketten tetőtől talpig ki voltak őt ez a népviseletben, és egymásba kapaszkodva mentek a templomba. És most 12-én lesz az esküvő, és úgy el szerettem volna menni, de hát nagy szalontán is tanévet kell zárni, és aztán majd melyik ujjamot harapjam le, hát mondtam, hogy majd Erne elmegyek hozzátok, remélem még lesz egy-két gyerek, 3-4-5, akkor keresztelünk jó bővízbe, hogy jó nagyra nőjön. Igen, Ilyen észszerű. A gólya tudja a dolgát, nem? Ez a Péter és Pál bácsi tudta a dolgát. Nem vágyott ő, hogy elmenjen a nagyvilágba, hogy összevegyüljön, nem tudom, mivel, s, hova, s, mit tudom, aztán hazajön egy autóval, s aztán az lerobban, s, ott marad semmi nélkül, hanem ő itt arra a földet vett, kaszáló. Tudja enni adni a gyerekeinek. És a felesége is meghúzta magát. Leélték az életüket, és örömükben elsírják magukat. Hát én ezt kívánom a Jóistentől, és azt gondolom, ha ilyen gyerekeket tudnám nevelni, akik majd mikor 50-80 évesek lesznek, és azt mondják, Istennek legyen hála. Ebben a gyönyörű völgyben a Jóisten egy szép élettel ajándékozott meg engemet. Köszönöm, Uram! Hát én ezért imádkozok ebben a szentmisében, hogy hát olyan erre tudjunk titeket felnevelni. Szülőföld tisztelete, a becsületes munka szeretete, és a hűség. Nem csak a szülőföldihoz, nem csak a munkához, hanem egymáshoz is. Egy család vagyunk, összetartozunk. Egymás kezét ne engedjük el. Bíztatjuk, bátorítsuk azt, aki elfáradt, elkesítsük azt, aki elszomorodott, és építsük együtt Isten országát. Akkáció is nagyjából erről fog szólni. Na, elindulunk ezen az úton?
Építsük együtt Isten országát címmel hallhattak elmélkedést Böjte Csaba testvértől. Köszönjük a figyelmet!